4,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közel 200 kárpátaljai magyar zarándok indult útnak Beregsurányból a sok éves hagyománynak megfelelően az Illés Proféta ünnepe előtti pénteken, hogy gyalogosan tegyék meg az utat a Mária Pócsi nemzeti kegyhelyhez, felajánlva áldozatukat és fáradalmaikat az Isten szülőnek a békéért. A két napos zarándoklat alatt, amely során az első nap több mint 30, a második napon pedig közel 20 kilométert gyalogoltak, nyírmadán pihentek meg. A csoport szombat délután érkezett meg Ófehértó felől. A zarándokokat a település határában Mosolygó Péter kegyhelyi igazgató, Pindzsú István a családvár igazgatója és Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök fogadta, aki a település előtti utolsó keresztnél köszöntötte a zarándokokat. A kárpátaljai magyar zarándokok jelenléte idén is erős tanúságtételként hatott mindazok számára, akik a hit és a remény útját keresik ezekben a bizonytalan időkben. A szeptember 19-e és 21-e között Vácon megrendezésre kerülő katolikus társadalmi napok, családok és közösségek fesztiválja programokhoz kapcsolódóan a Váci Egyházmegye alkotói pályázatot hirdet óvodásoknak és iskolásoknak. Áldott légy Uram, Isten, én és a világom címmel. A pályázatok benyújtási határideje augusztus 15-e. Az óvodásoknak és iskolásoknak szóló pályázati felhívásban az áll, a gyermekeket meghívják egy utazásra, amelyet Assisi Szent Ferenc naphimnusza indít útjára. Áldott légy Uram és minden alkotásod. A korosztály szerinti kategóriákat és a technikai részleteket a Magyar Kurír oldalán találják. A Demján Sándor 1+1 programra 1885 pályázat érkezett, és eddig 1325 cég kapott értesítést a támogatásról. Ők összesen közel 105 milliárd forint támogatást igényeltek, mondta el Szabados Rihárd Tatabányán a támogatói döntések vármegyei átadásán. A Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára hozzátette, 252 cég esetében már megtörtént a támogatások folyósítása közel 25 milliárd forint értékben. Az államtitkár elmondta, az 1400 milliárd forintos programban fele-fele arányban vesznek részt a hazai költségvetésből elkülönített összegek, illetve az Európai Uniós társfinanszírozásban nyújtott támogatások. A digitális állampolgárság program újabb mérföldkőhöz érkezett. A korábban bevezetett és már több mint 2 millió felhasználó által letöltött mobil alkalmazás után mostantól elérhető a digitális állampolgár weboldal is, közölte a Digitális Magyarország ügynökség a Magyar Távirat irodával. Mint írták, a felület célja, hogy az állampolgárok életszerű és közérthető tájékoztatást kapjanak az őket érintő legfontosabb életesemények ügyintézési folyamatairól. A dap.gov.hu címen elérhető oldal jelenleg 10 az emberek életét leginkább meghatározó életesemény köré szervezi a tájékoztatást. A héten Békés és Csongrád-Csanád vármegyében légibiológiai védekezéssel gyérítik a szúnyoglárvákat. Győrmoson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegye 66 településén pedig kémiai módszerrel írtják a kifejlett szúnyogokat a szakemberek. Tájékoztatott a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 5 helyszínen 13 zenekari és szólókoncerttel várja a közönséget Tolna vármegyében a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál, amelyet 10. alkalommal rendeznek meg augusztus 10-e és 17-e között, többek között Szekszárdon, Pakson és Dunaföldváron. A programot ismertető sajtótájékoztatón Kovács Zalán László tuba művész fesztiváligazgató hozzátette, az esemény célja, hogy színes műsorral teret adjon a kiváló magyar fúvós zenei művészeknek a bemutatkozásra, emellett pedig külföldi előadókat is halljanak az érdeklődők. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható, kevés felhővel. Záporzivatar az Alpok alján lehetséges. A sokfelé élénk északnyugati-nyugati szelet erős lökések kísérik. A csúcsérték 28 és 33 fok között várható, késő estére 19 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsan egy gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL Új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. 111 évvel ezelőtt, 1914. július 28-án, pontosan egy hónappal azután, hogy a szerb Gavrilo Princip Szarajevóban merényletet követett el az osztrák-magyar trónörökös Ferenc Ferdinánd ellen, az osztrák-magyar monarchia hadüzenetet küldött Szerbiának, és ezzel kezdetét vette a nagy háború. A kortársak ugyanis így nevezték az első világégést, amelyben a központi hatalmak csaptak össze az Antant erőivel. A német császárság és az osztrák-magyar monarchia uralkodói bíztak a gyors, pár hónapon belül bekövetkező katonai győzelemben és a minimális veszteségben, ám az események másképp alakultak. Az első világháború 4 esztendőn át tartott, összesen több mint 15 millió ember életét követelte, a hadisebesültek száma pedig meghaladta a 21 milliót. A Ferenc Ferdinánd deleni merénylet után összehívott koronatanácsban már a hadüzenet kérdése volt a központi téma, melyet egyetlen ellenszavazat gróf Tisza István magyar miniszterelnök tiltakozása mellett a megjelent vezetők szinte mindannyian támogattak. A hadüzenet nyilvánvalóan magában hordozta egy általános háború kockázatát, mivel Oroszország nyíltan támogatta Szerbiát. Második Miklós birodalma mellett pedig ott állt az Antant, tehát a Nagy-Britannia és Franciaország is. Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban dr. Bartók Béla történész, egyetemi docens beszél a merényletet követő eseményekről, különös tekintettel Tisza István szerepére. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Thank you. megsértették Ausztriát, személyesen az uralkodó családot, ezt nem lehet válasz nélkül hagyni. Tehát valamiféle elégtételre van szükség. Az, hogy milyen az elégtétel, mekkora árat fizessenek a szerbek, ezt Bécsben kell eldönteni. Hiszen volt ilyen, ugye korábban különböző anarchista merényletek esetében, hogy általában magányos merénylőről beszéltek, amikor ugye Erzsébet királynét is meggyilkolják Svájcban, egy olasz merénylő, akkor ebből nincsen diplomáciai bonyodalom, nincs ebből karcsörtetés, nincsen fenyegetés, nincs ultimátum, bár tudjuk, az osztrák-olasz kapcsolatok egyáltalán nem voltak felhőtlenek első világháború előtt. Tehát egyáltalán mindig a politikuson múlik, hogy mennyire magányos merénylőről beszél, mennyire egyéni akcióról van szó, vagy pedig, hogy mennyire akarják kiaknázni az ebben rejlő lehetőségeket. Hogy most hogyan viszonyuljanak, és mi az, ami merénylőnek a személyiségében számít. Az, hogy milyen származású, hol járt iskolába, milyen szervezetnek volt a tagja. És ugye ez volt a szerb nemzetisége, és a szerb kapcsolata jöttek kapóra a bécsi vezérkarnak ahhoz, hogy valami nagyon határozott és nagyon agresszív módon reagáljanak erre az eseményre. Tehát annak ellenére közben még nem ráztam meg különösebben Ferenc Ferdinánd halála, ugye Konrád von Hötzendorf, vezérkari főnök, elérkezettek, látta az időt, ugye Szerbiával való leszámolását. Őt a héják közé sorolhatjuk, a háború pártiak közé, aki ugye már, mint az öreg Kátó Rómában, aki ugye Kartágó elpusztítását hangoztatta mindig a szenátusi beszédében éveken keresztül. Konrád von Hötzendorf is elmondhatta volna mindig az öreg császárnak, hogy javaslom továbbá Szerbia elpusztítását évről évre, vagy hónapról hónapra. Ő most úgy gondolt, hogy itt az ürügy, itt az alkalom, meg kell támadni Szerbiát, az osztrák hadsereg felkészült, hadgyakorlat sikeres volt, több mint 100 000 katona állomásozik Boszniában, a szerb határon, át kell kelni a Drinán, és azonnal meg kell támadni Szerbiát. Ugye ez most felveti azt a kérdést, hogy mi lett volna, ha valóban ilyen gyorsan reagál Ausztria. Hiszen ugye egy hónapig tartott a húzavona, és a szövetségi rendszerek tagjai, ha nem is kényelmesen, de lassan fel tudtak készülni a háborúra, bár ugye sokan csak a hónap végén kezdenek mozgósítani, de előkészítik megfelelően a háborút. Ez egy hónapos időhúzás, vagy egy hónapos halogatás, ez mindenképpen sok egy ilyen háború megindításához. Tehát van ideje az ellenfélnek szövetségeseket keresni, felkészülni háborúra, politikailag, vagy anyagilag is, hogyha erről van szó. Tiszta is, amikor meghallotta a merénylet hírét, Pestre, aztán Bécsbe sietett, és megpróbálta mérsékelni itt a háborús hangokat, mert a vezérkari főnökhöz a külügyminiszter is csatlakozott, Bertolt Gróf, aki szintén úgy gondolta, hogy a németek szilárdan Ausztria mögött állnak, és valóban kemény választ kell adni erre a tragédiára. Tisza azonban úgy gondolta, hogy nincs itt a kedvező alkalom, és még most június végén vagyunk, és tulajdonképpen Tiszának az álláspontját heteken keresztül ez jellemzi, hogy a merénylet nem megfelelő ürügy Szerbia megtámadására, nem is beszélve arról, hogy a Balkánon a monarchiának még nincsenek megbízható szövetségesei. Tisza látta azt, hogy Szerbia egyértelműen szemben áll Bécsel, illetve magyar területeket követel, no de akkor ki lesz az a balkáni állam, amelyet esetleg ugye föl lehet sorakoztatni Szerbiával szemben. Romániára és Bulgáriára gondolt maga Tisza is. Románia felől nem volt nyugodt, mert tudta azt is, hogy Bukarestben erdélyi, meg parciumi, meg bársági román területekről álmodnak, és attól félt, ez később ki is fejti majd a júliusban az első koronatanácson, vagy összevont minisztertanácson, hogy attól fél, hogyha Ausztria-Magyarország megtámadja Szerbiát, akkor Románia hátba fog bennünket támadni. Ez nem történt meg 14-ben, 15-ben, de volt alapja a félelemnek. Ugyanakkor az is világos volt még, hogy Bulgáriát nem sikerült Bécs mellé állítani. Ugye mondtam, ez másik balkán háborúban, hogy összefogtak Bulgária ellen szomszédai, ugye Macedónia miatt, súlyos vereséget szenvedett, elszigetelődött, és ez lesz majd az, ami majd a német-osztrák oldalra állítja. De 14 nyarán még ez az osztrák-bolgár szövetség még nem volt szilárd. Tehát Tisza arra hivatkozott, hogy addig, amíg Balkán félszigete nincs Ausztriának, Magyarországnak szilárd szövetségese, addig nem szabad erőszakkal föllépni Szerbiával szembe. Nem is beszélve arról, hogy attól félt, hogy esetleg ugye Szerbia legyőzése után akár észak-szerbiai területnek a Magyarországhoz történő csatlakozásával növekszik Magyarországon belül a szláv nyelvű nemzetiségnek az aránya. Ez a magyarok kárára. Tehát ezt mindig hangoztatta Bécsben, meg Pesten is Tisza, hogy szó sem lehet arról, hogy a Szerbiát meg is támadjuk és le is győzzük, hogy szerb területeket csatoljanak Magyarországhoz, mert ez az etnikai viszonyokat tovább rontaná. Mondtam, hogy Bécsben voltak háborúpártiak, a vezérkari főnök és a külügyminiszter, voltak úgymond békepártiak, bár ugye Szerbiát nem kedvelte a politikusok többsége, és ez a háborúpártiak Berlintől kértek segítséget. Tudták azt, hogy a császári Németország rendkívül elszánt, ugye a hadserege fantasztikusan erős és képzett, és a külügyminiszter a titkárát Berlinbe küldte, ahol tulajdonképpen azt mondták, hogy most vagy soha. Itt a kedvező alkalom, gazdaságilag, katonailag fölkészültek a háborúra, és le tudnak számolni akár az egész Antant szövetséggel is. Ugye megvolt a bizonyos Blitzkrieg, a világháborús terv, Schlieffennek a koncepciója alapján, ami azt jelenti, hogy a német hadsereg képesnek tartotta magát arra, hogy hetek alatt legyőzze Franciaországot, amíg a hátában, Kelet-Európában a monarchia vagy kisebb csapatai feltartóztatják a cári Oroszországot. Hát az másik kérdés ugye, hogy a monarchiának meg kellett osztani csapatait. Ha csak az oroszok ellen kellett volna harcolni a monarchiának 1914 őszén, akkor talán ekkora veszteségé nem lettek volna. Nem győzhetett volna akkor sem a monarchia serege Oroszországgal szemben, de ugye Szerbia ellen is kellett csapatokat küldeni. Több száz fő sereget Szerbia ellen kellett irányítani, a másik fejét pedig az orosz frontra. Tehát ez a szerb provokáció, szerbiai hadját, ez mindenképpen kedvezőtlen volt a monarchia nézve. Lehet, hogy ők is egy olyan villámháborúban gondolkodtak Bécsben, hogy villámgyorsan hetek alatt legyőzik, elfoglalják Szerbiát, Belgrádot, és utána befolyásuk alá vonják. Minden esetre az biztos, hogy egy olyan kormányt akartak Belgrádban hatalomra juttatni, amely osztrák barát politikát, és nem pedig orosz barát, vagy francia barát politikát folytott. Ezzel tulajdonképpen megelégedtek volna Bécsben, csak hát ugye a szövetségi rendszer és diplomácián nem ez a logikája. Így tekintve azt is, hogy ugye ez egy kölcsönös segítségnyújtási szerződés volt, rendkívül szövevényes volt, és nyílt titok volt, hogy Szerbia mindenkor számított cári Oroszország támogatására. mondhatjuk úgy is, hogy gyakorlatilag Tiszát félrevezették, becsapták a minisztertanácson. Ugye a magyar miniszterelnök egyedül képviselt a magyar érdekeket Bécsben. Ott volt vele szemben az osztrák külügyminiszter, a vezérkari főnök, az osztrák miniszterelnök. Ez egy szűkkörű társa, ott volt a flottának a parancsnoka, és a többség meggyőzte őt, hogy nyugodjon meg, nem lesz semmi negatív következmény Magyarországra nézve. Biztosítékokat adtak Tiszának. Azt is felvetette még Tisza az első közös minisztertanácson, amikor már az ultimátumról tárgyaltak, mert már július 8-án a német támogatás hatására eldöntött tény volt, hogy ultimátumot egy teljesíthetetlen követelést kell átadni Szerbiának, amit ha visszautasít, meg lehet indítani a katonai hadműveleteket. Na és Tisza még attól is félt, hogy esetleg Erdélyben román zavargások robbannak ki, hogyha elindul a szerbia elleni hadjárat. Akkor megígérte a vezérkari főnök Tiszának, hogy Erdélyben lesznek majd tartalékos katonai alakulatok, lesz csendőrség is, nyugodjon, mert nem lesznek zavargások, meg tudják akadályozni esetleg a román támadást is a Kárpátok felől. Az a másik kifogása pedig az volt Tiszának, hogy hallani sem akart ezekről a bizonyos területi változásokról. Annyit tettek hozzá, hogy bizonyos kiigazításokra lehet, hogy szükség lesz, bizonyos túlparti területeket, városokat Magyarországhoz kell csatolni, de egyetértettek abban, hogy nincsen szükség területi változásokra. Mondjuk nem biztos, hogy Bertolnak a valódi szándékát tükrözte, hiszen volt még egy-két olyan lépés a külügyminiszternek, ami mind a mai napig vita tárgya. Majd mindjárt rátérünk arra is. Végül is július 19-én újra összeült a minisztertanács, Tiszát folyamatosan győzködték, és ekkor adta be végleg a derekát, és rábólintott a hadüzenetre, amivel tulajdonképpen saját halálos ítéletét is aláírta, hiszen amikor 1918. október 31-én meggyilkolták, akkor ő lett a bűnbak az első világháború szenvedésekért. Egyébként meggyőződéssel, tehát nem csak kényszerből tette, úgy gondolt, hogy császári Németország, tehát mind politikailag, mind gazdaságilag képes ezt a háborút megvívni. Ő nem a bécsi politikusokban bízott, nem az öreg császárban bízott, aki nagyon tisztelt, hanem sokkal inkább bízott a német császárban és a német hadvezetésben. Voltak fenntartása, elvi fenntartásai. Tehát őt meg kellett győzni, az elvek embere volt, és ugye az utóbbi években most van kibontakozóban egy Tisza István kultusz, és ezt a háborús felelősség kérdését nagyon sok oldalon tárgyalják. Az biztos, hogy el kell ismerni, hogy rajta kívül komoly politikus nem emelte fel szavát a hadüzenet ellen. Az meg, hogy beleegyezett és rábolyantott, az pedig talán inkább annak a nyomásnak nevezhető, ami valóban ráhárult heteken keresztül. Közvetlen munkatársai részéről is állandóan megkeresték, beszéltek vele, tárgyaltak vele, vitatkoztak vele, hogy nincs mitől félnie. Képes az Ausztria-Magyarország legyőzni Szerbiát, és ebben nem lesz súlyos következményei. És így július 19-én megszületett az egyhangú döntés, ő is megszavazta a üzenetet. 23-án adta át az osztrák nagykövet az ultimátumot Belgrádban a kormánynak, és 25-én már válaszolt is a szerb kormány. Nikola Pašić, szerb miniszterelnök általában elfogadta érdekes módon az osztrák követeléseket, amelyek úgy azt tartalmazták, hogy keressék meg és büntessék meg a Szerbiába menekült merénylőket, illetve cinkostársaikat. Mert nem fogtak el mindenkit, aki ugye részt vett a merényletben. Egy dolog volt, ami a szerb miniszterelnököt aggasztotta, vagy nem volt hajlandó beleegyezni, az, hogy nem engedte a szerb kormány, hogy Szerbia területén az osztrák rendőrség korlátlanul nyomozzon. Ugye mi azt jelentett volna, hogy bárkit kihallgathatnak, bárkit letartóztathatnak, ez ma is ugye súlyosan sérti ugye a egyes államok függetlenségét. Ugye még szövetségesek között is van ebből vita, hogy egy nagyobb szövetséges, a kisebb szövetségesnek mennyire korlátozhatja az önállóságot és a függetlenségét, nem még ilyen egymás ellenséges viszonyban lévő államok esetében. És akkor most jön a Bertolnak a szerepe, mert 25-én, amikor megjött a szerb válasz, tehát egy kivételével elutasítják a követeléseket, 10 pont volt, ha jól emlékszem, és 9-et elfogadtak a szerbek, és hajlandók voltak segíteni az osztrák hatóság munkáját. Egy követelésen múlott az egész, de általában az ultimátumokat úgy szokták megfogalmazni, hogy ne lehessen ezt elfogadni. És azt mondják történészek egyrészről, hogy ettől még el lehetett volna tekinteni a hadüzenettől. Viszont Bertold külügyminiszter valahogy másképpen találta a dolgot az öreg császárnak. És ezek után tulajdonképpen 28-án a írták át a hadüzenetet végre, és a császár ugye mindent meggondolt, mindent megfontolt, kiáltványt adott ki a népeihez, monarchiának a nemzetiségeihez. És július 28-án ez a hadüzenettel az osztrák-magyar monarchiának a Szerbiához nyújtott hadüzenetével elkezdődött a háború, bár a mozgósítás Magyarországon már 25-én elkezdődött, tehát már a visszautasítás napján látszott, hogy ebből harcok lesznek, vagy fegyveres összeütközésre fog sor kerülni. Ami még érdekes, itt július végén talán még egy-két mondat belefér, hogy 30-án, tehát két nappal hadüzenet után kitört valamiféle tömeghisztéria, mert az élelmiszerárak hirtelen megugrottak. Például a kenyérnek a kilónkénti ára 19 fillérről 22 fillérre emelkedett. Igaz, hogy három nap múlva csökkent, de az, hogy valamiféle spekulációs hangulat alakult, ez egyértelműen nyilvánvaló. Július 31-én az Oroszország is kezdett mozgósítani, erre nem számítottak, különösen Berlinben, hogy igen, hamar elkezdő a felkészülést a háborúra, majd a cári Oroszország. Augusztus 1-én kezdett csak Németország mozgósítani, tehát egy nappal később, és ekkor adták át a német hadüzenetet is Oroszországnak. Szerintem ezek a legjelentősebb hadüzenetek, amelyek mind a monarchia, mind pedig Németországnak a sorsát befolyásolták az első világháború idejére.
elhangzott műsorunkban az első világháború kitörését megelőző egy hónap eseményeiről beszélt dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Túri Sarolta. Műsorunkat szombaton 14 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt Molnár Andrást halljátok. A mai adásban dr. Makkai László, a görögkatolikus felsőoktatási és kulturális diákotthon, azaz a Roma Szakkollégium és a Romzsa Tódor Szakkollégium igazgatója lesz a vendégünk. A nyári feladatokról, tervekről beszélgetünk, kiderül, hogy augusztus 11-éig lehet jelentkezni a diákotthonba, és szó lesz az Akropolis szabadtéri színpad várható programjairól is. Tartsatok velünk, érdemes!
Szeretettel köszöntelek, Laci atya.
Én is szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatóit is.
Egy határidő közeledik, és van még néhány hely a kollégiumban. Kezdjük ezzel a témával, de majd az Akropolis szabadtéri színpad a nyár hátralévő részében várható előadásairól is beszámolunk. Tehát kiket vártok, és meddig várjátok a jelentkezéseket?
Mert ez nagyon izgalmas minden évben, amikor a felvételit meghirdetjük, hiszen egyetemi kollégiumot működtetünk itt Miskolc-Tapolcán, festői környezetben, nagyon közel a Miskolc Egyetemhez. Minden évünk hullámzó, hogy mennyi diák végez, kap diplomát, és akár a mesterképzést máshol képzelik el, vagy éppenséggel Miskolci Egyetemen tovább tanulnak. Búzdítjuk őket, hogy maradjanak a régióban természetesen a fiataljaink. De augusztus 11-én van a jelentkezési határidő a kollégiumunkban. Addigra reményeink szerint kiderülnek a pontszámok, és mindenki tudja, hogy fölvették-e álmai egyetemére, vagy éppen arra a szakra, amire beadta a jelentkezését, és hát ugye utána rögtön mindenki elkezd keresni magának lakóhelyet, diákotthont, hogy hol is szeretné eltölteni egyetemista éveit, és nyilván az sem mindegy, hogy kikkel, milyen környezetben. Itt Miskolc-Tapolcán van a Miskolci Egyházmegye fenntartásában működő felsőoktatási és kulturális diákotthonunk. Összesen 66 fős a kollégiumunk, tehát egy, mondhatnám azt, egy nagy család a mi kollégiumunk, hiszen itt ez a 66 fő, plusz ugye nyilván a munkatársak, hát mindenki ismer mindenkit. Két épületben vagyunk elhelyezve. Működik nálunk a Roma Szakkollégium, immár 15. tanévét kezdjük meg a Roma Szakkollégiumnak. Ide is várjuk azokat a roma fiatalokat, hátrányos helyzetű fiatalokat, akik szeretnének egy ösztöndíj programban részt venni, és nem csak ösztöndíj programot kapnak, hanem nagyon komoly felelősségvállalást is, ami a társadalmi életben azt gondolom ma nagyon fontos. Ez egy külön programunk, ránk lehet keresni az interneten keresztül, ha valaki beírja azt, hogy Miskolci görögkatolikus Roma Szakkollégium, akkor ki fog jönni rólunk nagyon sok információ. Többek között a honlapunk, ahol a jelentkezési lapunk letölthető, és meg lehet nézni, hogy milyen programjaink voltak az elmúlt évben. Több mint 60 programot valósítottunk meg a hallgatók irányában, amire azt gondolom, hogy nem kevés program, de szeretettel várjuk a Roma Szakkollégiumba is a fiatalokat, illetve van egy fő kollégiumunk, ez a Romzsa Tódor Szakkollégiumunk egy másik épületben, ahová szintén várjuk a fiataljainkat. Összesen 12 üres helyünk van, ami hát most már talán kevesebb, mert azóta érkeztek be jelentkezések, tehát ha valaki nagyon szeretne hozzánk eljutni, és egyetemi éveit a keresztény értékrendnek megfelelően élni, olyan csapathoz tartozni, ahol tényleg a sok-sok vidámság mellett a tanulásra fókuszálunk elsősorban, akkor várjuk a fiataljainkat. És azok, akik hallgatják a műsort, a Szent István Rádiónak a műsorát, akár szülők, nagyszülők, bátorítsák az unokákat, akik tovább mennek tanulni, hogy azt az értékrendet, amit megkaptak a szülőktől, az Isten szeretete, a templom szeretete, a közösségnek az élménye, akkor nekik tudom ajánlani a Miskolci Görögkatolikus Kollégiumot, és ha jelentkeznek hozzánk, akkor be kell adni a jelentkezési lapot, lelkészi vagy papi ajánlást természetesen mindenképpen küldeni kell, és augusztusban van egy személyes találkozó, egy személyes elbeszélgetés is, ahová várjuk majd a fiatalokat, egy napra behívjuk őket, és mindent elmondunk, hogy mi mindent tud nyújtani a kollégiumunk. Ugye nem is gondolják sokan, hogy ez nem csak egy ilyen ifjúkori megőrző hely a kollégium, hanem számos programot is tudunk kínálni, járunk színházba, korcsolyázni, moziba a hallgatókkal, bowlingozni járunk a hallgatókkal, Budapestre szoktunk menni, múzeumokat látogatni, testvér szakkollégiumokat fölkeresni, kirándulásokat szervezünk, konferenciákat szoktunk szervezni, tehát nagyon izgalmas minden évben a mi életünk itt Miskolcon, illetve a hallgatóknak tudunk biztosítani lehetőséget arra, hogy az egyetemi tanulmányai alatt, akár ha valakinek nincsen számítógépe, laptop, tablet, vagy éppenséggel hirtelen nyomtatni, fénymásolni kell valamit, akkor itt az intézményünk falain belül ezt megteheti, ez térítésmentesen természetesen, és ha valaki sportolni szeret, akkor több mint 20 darab kerékpárt tudunk kiadni a hallgatóknak, hogy kerékpározzanak, lehet menni kerékpárral az egyetemre is, hiszen nincs messze az egyetem, bicikli úton el lehet jutni az egyetemre, tehát gyakorlatilag megpróbáljuk azokat a lehetőségeket is megadni az egyetemistáknak, mely lehetőségek azt gondolom, hogy normál egyetemi közegben nem biztos, hogy megvalósulhatnak. Úgyhogy így várjuk majd a hallgatói jelentkezéseket, és bízunk benne, hogy erre ez a 12 hely, ami most jelenleg rendelkezésre áll, és mondom, sajnos ez most már kevesebb, hiszen napról napra jönnek az érdeklődők, illetve a jelentkezési lapok az intézményünkbe, de aki hallgatja a műsort, és úgy gondolja, hogy biztos, hogy felveszik az egyetemre, ne habozzon, inkább minél előbb adja be hozzánk a jelentkezést, szintén a honlapon megtalálnak bennünket, ránk kell keresni, rajta vagyunk a honlapon, az Instagramon, a TikTokon, úgyhogy bármilyen formán, Facebookon, bármilyen formán ránk lehet találni. Kedves munkatársaim, minden nap felveszik a telefont, lehet keresni bennünket reggel 8-tól délután 16 óráig, úgyhogy reméljük, hogy minél több érdeklődőnk lesz, és minél több jó kollégistát fel tudunk venni ebbe az esztendőben is.
Nem csak görög katolikusokat vártok, ugye?
Természetesen, tehát én gondolom, hogy a jellege a görög katolikus, természetesen a mi lelkiségünknek, a mi életünknek, a mi itt létünknek, de természetesen, ha valaki más felekezethez tartozik is, bátran jelentkezzen. A lényeg az, hogy mélyen hívő emberek, keresztények, fiatalok jöjjenek hozzánk, akiknek tényleg nem idegen az, hogy a kápolnában vannak különféle imádságok, lelki gyakorlatok, szentliturgiák. Ha valaki úgy gondolja, hogy ima életét tovább akarja egyetemista korában is élni, és hát az ima élet az, ami nem állhat meg, aminek folyamatosan fejlődnie kell, akkor azt gondolom, hogy az egyetemi évek, mindamellett, hogy mindenki azt mondja, hogy csak a bulizásról szólhat, és a fesztelen kikapcsolódásról, én azt gondolom, hogy hozzánk tényleg az jelentkezzen, aki elsősorban tanulni szeret, tanulni akar, aki boldogulni akar, aki időben be akarja fejezni az egyetemet, nem pedig csúszásokkal, akár sokszor a saját hibája miatt is, hanem valóban azok jönnek ide, akik szorgalmasan akarnak tanulni. Az egyetem összes karáról van nálunk hallgató. Tehát aki idejön elsősként is, műszaki karra jelentkezett esetleg, vagy gazdaságtudományi kar, vagy bölcsészkar, vagy egészségügyi kar, jogi kar, biztos, hogy talál olyan hallgatót, aki már előtte jár, és néhány vizsgán túl van, és tudnak egymáson segíteni jegyzetekkel, különféle információkkal. Tehát azt gondolom, hogy nagyon jó kis csapatunk van, mint minden évben természetesen, és hát ez a jó kis csapat a kollégistáktól kezdve a munkatársainkon keresztül tényleg azért vagyunk, hogy tudjuk segíteni, beilleszkedni az új hallgatókat az egyetem világába is, hiszen azért tudjuk nagyon jól, hogy az egyetem világa egy kicsit bonyolult, mint egy középiskolai világ. Itt a Neptun rendszernek az ismerete nagyon fontos, amiben nekem is fiatal munkatársaim vannak, akik maguk is még tanulnak, tehát tudnak segíteni, elboldogulni, hogy hogyan is kell a tantárgyakat tanegységenként fölvenni, hogy érdemes a mintatanterv alapján haladni. Tehát ezek mind olyan információk, ami azt gondolom, hogy egy egyetemista számára ez nélkülözhetetlenek.
Fiúkat vagy lányokat vártok?
Is, természetesen, koedukált a kollégiumunk. Most úgy gondolom, hogy talán egy picit, mintha több lány végzett volna az egyetemen, tehát lányos helyen valószínűleg kicsit több van, mint fiús helyen, tehát nem a 12, az nem 6-6, hanem az már valószínűleg kevesebb, de hát természetesen megoldjuk az elhelyezkedésüket a hallgatóknak, úgyhogy én azt gondolom, hogy bátorság, induljanak neki a nagyvilágnak, sokszor ki kell szakadni a szülői közegből, millióból, és hát elindulni, hogy tényleg az ember a saját lábán tudjon megállni, és amíg ebben barátokra, társakra talál, akkor azt gondolom, hogy még elviselhetőbbé teszi az egyetemista éveket. És hát a kollégium az is büszkélkedhet, hogy nagyon sokan azért itt ismerik meg életük szerelmét, párját, házastársát. Többször hívnak engem is, és a hétvégén is voltak itt, volt kollégistáink, akik bejöttek a kollégiumba, körbenéztek, innen indult az életük, és hát nagyon sokan itt ismerték meg életük szerelmét, és hát az a kollégium többet is nyújt sokszor, mint az, hogy egyfajta biztonságot ad, egy helyet, ahol az ember tud pihenni, aludni, tanulni, azt gondolom, hogy sokkal többet is tud nyújtani, de mondom, pont azért, mert hasonló értékrendben bíró fiatalok vannak itt, akik szintén az együttjárásukat, a párválasztásukat is a keresztény értékrendnek megfelelően élik meg kollégiumi keretek között is.
Mondjuk el az infrastruktúrális lehetőségeket, említetted, hogy gyönyörű környezetben van, tényleg így van, a Tapolcai tótól nem messze, tényleg egy csodálatos környezetben található ez a kollégium, de mondjuk el, hogy hány egy a szobákban és milyen lehetőségekkel, mert például itt vagyunk egy kis külön házikóban.
Igen, ez a kis külön házikó, ez pont a tanulásra is szolgál többek között, illetve a nyelvórák itt zajlanak, illetve a hallgatóink itt szoktak születésnapi rendezvényeket tartani, vagy itt az Xbox szoba is, tehát itt szoktak Xboxolni a fiúk, hogyha szabad így mondani, de ugyanakkor a kollégiumi infrastruktúra, azt gondolom, hogy a feltételei azok nagyon kedvezőek. 2-3-4 ágyas szobáink vannak, és mindegyik szobához természetesen felújított fürdőszoba, zuhányzó, mosdóhelyiség is tartozik. Főzési lehetőség van, mosási lehetőség a hallgatók számára, tehát gyakorlatilag mondanám azt, hogy mint egy albérlet úgy élnek itt a hallgatók, tehát rengeteg ilyen lehetőséget tudunk biztosítani, amiben az életüket egy kicsit meg tudjuk könnyíteni. Itt valóban Miskolc-Tapolcán egy pár percre a csónakázó tótól, illetve a barlangfürdőtől található a kollégiumunk, tényleg festői környezetben, gyönyörű helyen. Több épületünk is van, az Akropolisz épülete, ahová 34 hallgatót tudunk fölvenni. Szintén felújított fürdőszobákkal büszkélkedhetünk, illetve az egész épület felújításra került, illetve energetikai szempontból is megújult, mint nyilázáró csere tekintetében, napelem tekintetében, illetve szigetelés tekintetében, tehát nagyon kedvező a ilyen szempontból az energetikai besorolása is az épületnek, erre nagyon odafigyelünk, illetve az alsó épületünk pedig 2017-ben lett teljesen felújítva, ahol szintén 2-3-4 ágyas szobákban várjuk a hallgatókat, és itt is minden komfort fokozatnak megfelelő a szoba, a szobáknak a felszereltsége. Értelemszerűen, amit mi tudunk adni, az a ágy nemű és ágyhúzatot kell hozni, de minden más van, íróasztal, kislámpa, szék a szobákba, ágy, matrac, amit szintén folyamatosan frissítünk, illetve hát ilyenkor a nyáron ezeket fertőtlenítjük, és hát, hogy tisztán várja majd a hallgatókat. Az a kis ház, ahol vagyunk, ez valóban nemrég lett átadva, és ez tényleg egy ilyen kis közösségi térnek lett kitalálva, rengeteg társasjátékot lehet látni. Itt van biliárdasztal, tehát azt gondolom, hogy tényleg, ha valaki sportolni szeret, akkor elliptikus tréner, tehát valóban sok minden van, ami tudja segíteni az életünket, illetve beszéltem, hogy van több mint 20 darab kerékpárunk a kollégisták számára. Van társalgunk, ahol szintén a programjaink nagy része zajlik, infokommunikációs eszközeink vannak, amit ki tudunk adni a hallgatóknak. A társalgóban található a nyomtató, ahol ki lehet nyomtatni a szakdolgozathoz bizonyos dolgokat, vagy éppenséggel letölteni olyan jegyzeteket, amit ki tud nyomtatni a hallgató, tehát rengeteg olyan lehetőségünk van, amiben azt tudom mondani, hogy a feltételek tekintetében megfelelünk. Van sportpályánk, ami hamarosan még felújításra fog kerülni augusztus hónapban, illetve hát nem utolsó sorban, de talán ez kellett volna legelejére tennem, hogy van kápolnánk, ami folyamatosan a nap 24 órájában várja a hallgatókat közös imádságra, hiszen vannak közös imádságaink is, vannak találkozóink a kápolnában, lelki gyakorlatok a kápolnában, szentmiség, szent liturgiák a kápolnában, tehát hogy gyakorlatilag azt gondolom, hogy itt a helyben is a hallgatók a hitéletüket így tudják gazdagítani, gyarapítani. Úgyhogy azt gondolom, hogyha én egyetemista lennék most, akkor biztos, hogy ezt a kollégiumot választanám ilyen jó feltételek mellett.
Folytatjuk dr. Makkai Lászlóval, a görögkatolikus felsőoktatási és kulturális diákotthon igazgatójával a beszélgetést.
Néhány szót a legfontosabb tudnivalókról, a házi rendről, mondj, mik azok, amik esetleg nem úgy működnek, mint egy hétköznapi kollégiumban.
A házi rend, ez természetesen a keresztény értékrendek megfelelően lett kialakítva, az azt jelenti, hogy mindig mindenki a saját szobájába alszik. A kollégiumot úgy védjük, hogy idegeneket, más hallgatókat, aki nem a mi kollégiumunknak a lakója, hallgatója, a szobákban nem lehet fölvinni. Ez azért is jó, mert mindenki tudja, hogy ha a szobába este 8 órakor, 9 órakor átöltözik pizsamába, biztos, hogy senki nem fog idegenként bemenni a szobába, tehát csak a lakótársakkal lesz együtt. Lehet természetesen vendégeket fogadni a közösségi helyeken, de lakószobák azok a lakóké, és nem pedig idegeneké. Természetesen az alkoholfogyasztás az nem megengedett a kollégiumba. Amikor van születésnap, névnap, akkor természetesen egy kocintásra azt meg van engedve, és hát nyilván ettől nem zárkózunk el, de azt gondolom, hogy az a fajta folyamat, amit az ember ugye a fiatalok világában tapasztal, azt itt nem preferáljuk. Hagytam hozzá, mióta én 15 éve igazgatom az intézményünket, azért erre nagyon kevés példa volt, hogy esetleg a hallgató olyan állapotban lett volna, hogy ne tudott volna esetleg fölmenni a lépcsőn, tehát erre azért odafigyelünk, illetve hát arra is, hogy itt az intézményünkben nincs és nem volt soha lopás, vagy bármilyen, amire azt mondja az ember, hogy hát hogy lehet ilyet megengedni. Tehát pont azért válogatott csapatot veszünk föl, válogatott fiatalokat veszünk föl, akik tényleg idevalók, és tényleg ezt az értékrendet képviselik, tehát ezért is nyugtatnám meg a szülőket, nagyszülőket, hogy egy ilyen környezetbe eljönni, ahol tényleg ezek a legfontosabb, tehát a házi rendünk úgy van kialakítva, hogy az mi értékrendünknek megfelelően tudjanak itt a fiatalok fejlődni, boldogulni, lelki életet élni, a házi rend ennek a szellemében lett kialakítva természetesen, és hát nem szigorúbb a házi rendünk, mint akár egy másik kinti kollégiumi, de vannak bizonyos szabályok, amiben következetesebbek vagyunk, vagy nem elnézünk dolgokat, hanem tényleg betartatjuk a hallgatókkal. Ilyen például a konyhai rend, hogy mindig mindent elmosogatunk magunk után, hogy rendbe tesszük a környezetünket, hogy a lakószobákat is rendbe tesszük, azt szoktuk ellenőrizni, hogy minden lakószobában tényleg rendben legyenek a dolgok. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezekre odafigyelünk munkatársaimmal együtt. Nagyon sokat segítenek nekem a hétköznapoknak a megszervezésében a kedves munkatársak. Ezért van gondnok bácsink, takarítónénink vannak, akik takarítanak közösségi tereket, tehát irodai munkatársaim vannak, akik hallgatóügyi intézéseket intézik, tehát hogy azt gondolom, hogy erre odafigyelünk, és hát mindenkinek kézbe adjuk a házi rendet, amikor eljönnek hozzánk, vagy felvételizni, kinyomtatjuk a házi rendet, hogy otthon, míg hazaér a vonaton, olvassa el, nézze át, hogy nem árulunk zsákba macskát, nekünk ezek a szabályaink, ezt kell betartani, és akkor azt gondolom, hogy minden rendben lesz, és gödülékeny. Hagytam hozzá, hogy igazgatóként a 15 év alatt talán, ha 5 esetben kellett úgy hallgatót komolyabban rendre utasítani, de nem jellemző. Tehát pont az a nyugodtság van itt a mi diákotthonunkban, amire azt gondolom, hogy egy egyetemista valóban tanulni akar, és időben végez az egyetemen, akkor azt a mi környezetünkben megkaphatja. És hát ezért is mondtam azt, hogy ez nem egy buli kollégium, vannak jó programjaink, meg vannak értékek mentén történő közösségi életünk, ilyen a Mikulás műsorunk, a névnyitó liturgiánk, a névzárunk, a lelki gyakorlataink, tehát ami tényleg az értékek mellett történik, mindig hívok vendégatyákat, akik beszélgetnek a fiatalokkal, vannak előadássorozatok, hétvégi programok, tehát rengeteg mindennel tudunk készülni, és hála Istennek mindig sikerül jó hallgatókat összeválogatni, és olyan jó, amikor mi például minden évben irotára kimegyünk egy ilyen kötetlenebb kis lelki programra, és hogy ott is hallatlan jól érzik magukat a hallgatók, ami környezetünkben, az irotai kis táborunkban, ami több napos is szokott lenni, és hát hála Istennek oda is hívok mindig egy vendégatyát, aki ilyen fiatalokhoz szóló dolgokról beszél, és olyan jó más szemmel, más füllel is hallgatni, nem csak mindig az igazgatótól hallani ugyanazt, amit mások is elmondanak. Tehát, hogy így nagyon jól szoktak sikerülni ezek a táborok, ezek a kiruccanások, és hát hallgatóink már szinte várják. Ugye van nekünk is hallgatói önkormányzatunk, a fiatalok, akik szervezik ezeket a programokat, akik konzultálnak velünk. Most például mai napon két hűtőt kettőt szereztünk be, ami még nagyobb kapacitást tud nyújtani a hallgatóknak, fenntartó által biztosított keretből, tehát hogy mindig valami próbálunk újítani, frissíteni itt a kollégiumi területen belül is, hogy minél jobb legyen a hallgatóknak a komfortérzete.
Maradt néhány perc a műsoridőnkből, ezt használjuk ki arra, hogy meghívjuk a hallgatóinkat az Akropolis szabadtéri színpad következő előadásaira. Néhány előadás lesz még a nyáron.
Igen, valóban. A diák otthonunk sokrétű, mint hogy benne van a nevében, hogy kulturális diák otthon is, így nem csak diák otthonként működünk itt a 10 hónapon keresztül, tehát szeptembertől júniusig, hanem nagyon sok programnak adunk helyet is, egyházmegyei rendezvénynek, ifjúsági programoknak. Például ebben az évben volt a maratoni szentírás olvasása, ahová középiskolások, egyetemisták jöttek, és majdnem éjfélig olvastuk a szentírást folyamatosan a kápolnánkban. Kántor találkozók, kántor továbbképzéseket szoktunk helyt adni, és szoktuk megvalósítani itt a kántor találkozók programjait. Nyáron, nyári szállásként, hogyha valaki egyházi csoporttal érkezik, akkor szintén nálunk egy pár napot tud pihenni, és hát ennek még van egy másik lába is, a nyári Akropolis szabadtéri színpad, ami az Akropolis épület mögött található, 3 éve felújított komplexumában, egy 300 fős színház, ami évente június, július, augusztusában 10-12-15 programnak ad helyszínt itt Miskolctapolcán. Ide nyilván mindenkit várunk, hiszen a jegy.hu-n keresztül lehet jegyet vásárolni. Ebben az évben június végén kezdődött a promenád koncerttel, amit a szimfonikus, miskolci szimfonikusok adtak, és rögtön dupla előadásban, hiszen olyan nagy érdeklődő volt rá, és azóta pedig a Magyarok Dalszínház a Komáromból Vizeli Csaba igazgatóral együtt évről évre jönnek, és immár 10. éve, hogy a komáromiak látogatnak bennünket, hogy a jubileumi évünk is van, 10 éve, hogy a Komáromi Magyarok Dalszínháza ellátogat hozzánk, akikkel nem csak egy szerződéses kapcsolatban vagyunk, hanem immár sokukkal baráti kapcsolatba is kerültünk, sőt volt már keresztülő is a Dalszínház színészei között, illetve hát sok-sok megkeresés, beszélgetés velem, tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy egy nagyon jó kis kapcsolat alakult ki, és hát a Valahol Európában kezdődött, ami ezt gondolom egy nagyon komoly darab, és nagyon sok elgondolkodtató rész van benne. Gyönyörű előadásban, nagyon jó szereposztásban láthatták a miskolctapolciak, volt már a Padlás című előadás, volt az Ankónai Szerelmesek, ami szintén egy nagyon kellemes kis darab, de augusztusban lesz még a Meseautó, illetve a Made in Hungária, illetve augusztus végén, 29-én pedig a Macskafogó előadása lesz még, amire várjuk szeretettel a kedves nézőket, amire még talán jegyeket is lehet kapni, és a jegy.hu-n keresztül lehet már csak a jegyeket igényelni. Nagyon sokan hívnak, telefonálnak hozzánk, hogyha szeretnének tőlünk jegyet vásárolni, mi nem foglalkozunk jegyárusítással. Úgyhogy ilyen szempontból is azt gondolom, hogy sokrétű a munkánk. Tehát mondanám azt, hogy nekünk nem fejeződik be, mint a köznevelés, vagy június végén, július elején vége, és akkor majd augusztus 20-a után, hanem nekünk non-stop gyakorlatilag folyamatosan működtetjük az épületet, az intézményeinket, és hát ezzel is, hogy igazából nyáron otthont adunk a könnyebb szórakozásnak, az a szlogenünk, hogy élmény a szabad ég alatt, és hát tényleg ezt szeretnénk megvalósítani, hogy akik eljönnek ide, és hát sok-sok gondokkal, nehézségekkel, terhekkel küszködő emberek, hogy kicsit máshogy menjenek el innen, hogy jobb lélekkel, vagy azt mondják, hogy nagyon fantasztikus előadás volt, milyen jó volt nyárestét itt tölteni. És már nem csak a nézőknek van előadás, hanem a Miskolci Egyházmegyében működik a Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Központ, és a Gyermekvédelmi Központban élő gyerekeknek, fiataloknak külön előadást is hoz a Magyarok Dalszínház, ahol ők vesznek részt, és hát azt gondolom, hogy számukra is egy nagyon szép és gazdag élmény az, hogy a nyári színház előadást végignéznek, végigtapsolnak, végörülnek neki, és hát utána találkoznak a színészekkel is, akik a színpadon voltak előtte. Tehát, hogy azt gondolom, hogy egy nagyon szép hozzáadott értéke ennek a Akropolis szabadtéri színpadnak, hogy valóban gyermekvédelmi és gyerekekkel is megtelik nyáron több alkalommal is az Akropolisnak a nézőtere, és nagyon jó látni csillogó szemű gyerekeket, örömmel tapsoló fiatalokat, kamaszokat, akik elgondolkodnak egy-egy monológon, egy-egy mondaton. Tehát azt gondolom, hogy van ennek is értelme, haszna. Ha szabad mondani, akkor az elmúlt években kezdtük el ezt, hogy külön előadást szervezünk a Gyermekvédelmi Központban élő gyermekeinknek is, és azt gondolom, hogy nagyon jó bevált, és ez egy nagyon nehéz terület. Én kevésbé ismerem, de olyan szempontból ismerem ezt a területet, amikor eljönnek, akkor nagyon nagy örömmel jönnek, és nagyon nagy örömmel mennek el, és megköszönik azt, hogy itt lehettek, és egy szép színházi előadással gazdagodhatott az életük.
Mondjuk elérhetőségeket, akár az Akropolis szabadtéri színpad következő programjait hol találják meg, és a felvételi lehetőségekre is az augusztus 11-i határidővel.
Talán nem is maradna meg most minden honlapnak a neve címe, amit most elmondanék. Inkább én azt szoktam mondani, hogy a keresőbe be kell írni, hogy Akropolis szabadtéri színpad, és mind a weblapunkat, az akropolis.hu, vagy éppen a Facebook oldalunkat, aminek rengeteg követője van, érdemes ide a követési igényt kérni, és hát nyilván automatikusan követője is lesz az Akropolisnak, illetve ugyanez a diákotthonunkat is, ugye a főkollégiumunknak a elérhetősége is. Legegyszerűbb az, hogyha ránk keresnek, és akkor rögtön ki fogja dobni a weblapunkat, görögkatolikus felsőoktatás és kulturális diákotthon Miskolc, ebből csak egy van, biztos, hogy ránk fognak találni, van telefonszám, e-mail cím, elérhetőségek megadva a munkatársakhoz is személyesen, úgyhogy bátran keressenek bennünket, és hát örömmel várjuk a kedves nézőket az Akropoliszra, a leendő hallgatóinkat pedig augusztus 11-ig a felvételi dokumentumoknak a beadásának a határidejéig, és utána majd egy személyes elbeszélgetés, egy személyes találkozóra.
Laci atya, köszönöm szépen a beszélgetést, és további szép nyarat kívánok neked.
Én is köszönöm a beszélgetést, és remélem kedvet csináltam mindenhez a kedves hallgatóknak. Isten áldjon benneteket is!
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában dr. Makkai László, a görögkatolikus felsőoktatási és kulturális diákotthon igazgatója volt a vendégünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz